Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Úristennek egy különleges ajándék az egyház számára Ferenc pápa. Úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy prófétai szavakat mond ki, és vezeti a Szentlélek által az egyházunkat. Nagybőjt napjain, ezeken az estéken Ferenc pápának az Evangélium öröme című buzdításából vettem három gondolatot. Tegnap este arról elmélkedtünk, hogy az Evangélium örömhír csak azt tudja hitelesen átadni az Evangéliumot, aki benne él ebben az örömben. Csak örömteli ember tudja hitelesen átadni Krisztus örömét. Gondolkodtunk arról, hogy igen sok ember kicsit úgy éli a hit életét, mintha kiszáradt csont lenne, amelyben nincs ott a Szentlélek ereje, mintha csak mankókat használnánk és hiányoznának a szárnyak, mintha csak eveznénk a hajón és nem húznánk föl a vitorlát. Emlékeztünk arról, hogy az öröm forrása az Isten. Az ember élete menthetetlenül töredékes, véges. Sokkal több okunk van az elkeseredésre, igen gyakran, ha csak magunkat nézzük, mint az örömre. Az öröm végső forrása az Isten. Az ő lét teljessége, az ő gyönyörű világa. Az ember akkor tud igazán újongani, ha Istenből és Istenben él. Beszéltünk arról is, hogy sokszor az öröm akadálya az életünkben a bűneink, amik mint egy betonfal megakadályoznak, hogy leereszkedjünk a mélybe, ehhez a forráshoz eljussunk. Az öröm forrásához az jut el, aki őszinte, aki nem visel álarcokat. Beszéltünk arról is, hogy akkor tudunk örömben, szeretetben élni, befogadni ezt az örömet, ha tudunk mi is könnyeket törölni, ahogy Teréz anya, ha minden napjainkban ott van a szeretet titka, a szeretet mozdulatai. A mai estén ennek a pápai üzenetnek egy második gondolatát szeretném magunk elé állítani. Szent Atya rengeteget beszél arról, hogy az evangéliumot hirdetni nem csak szavakkal kell, sőt nem is elsősorban szavakkal. Az evangélium lényege nem beszéd. Krisztus szerette volna az egész világot átformálni, átjárni az erejével. Szerette volna elhozni azt, amit ő így hív, hogy Isten országa. A szeretet országa, az igazság országa. Ezt hirdette meg, ezt élte elénk. Az evangéliumot elsősorban nem szavakkal hirdetjük, hanem a lényünkkel, a tetteinkkel, a mozdulatainkkal. Jézus azt mondta, arról ismernek majd meg titeket, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretetben éltek egymással szemben, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Szent János első levelében pedig ezt olvassuk, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Krisztus szerette volna az egész világot átformálni. Nem csak az Istennel való kapcsolatunkat akarta gyógyítani, hanem minden más szálat, ami embert emberhez köt. Jézus ott akar lenni, amikor a feleség szereti a férjét, a férj a feleségét, meg akarta szentelni a házasságot, a családot. Ott akar lenni akkor, amikor az ember a tulajdonával bánik. Azt mondta, hogy annak is van köze az evangéliumhoz, ahol a kincsed, ott a szíved is. Ott akar lenni akkor, amikor az egyik nép a másikkal kapcsolatba lép, amikor a világ nagy dolgait intézik, át akarta formálni az egész világot. A Szentatya különösen sokat beszél arról, hogy az evangélium elsősorban a szegényekhez elhangzott örömhír volt, elsősorban a szegényeknek szóló megváltói üzenet. Azt mondja ebben a levelében, hogy Isten szívében különleges helye van a szegényeknek. Maga Krisztus is szegényen akart születni. Egyszerű barlangban, jászolban. A szülei, amikor elmentek, hogy a kötelező áldozatot bemutassák, akkor, mint szegény emberek, csak egy galambfiókát tudtak felajánlani. Jézus a hegyi beszédet így kezdi, boldogok a lélekben szegények. Maga Jézus is szegényé lett, értünk, így mondja Pál apostol, noha gazdag volt, értünk szegényé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Isten szívében különleges helye van a szegénynek. Ahogyan egy édesanya is minden gyermekét kimondhatatlanul szereti, de ha van közöttük talán olyan, aki beteg, aki bajban van, aki éppen kétségbe esett, aki különlegesen az édesanyjára szorul, azt a gyermekét még sokkal inkább, százszorosan szereti. Valahogyan így van velünk az Isten is. Minden embert kimondhatatlanul szeret, de különlegesen is szereti azt, aki gyönge, aki beteg, aki hozzá kiállt. Isten szívében különleges helye van a szegénynek. A Szentatya beszél arról, hogy a kereszténység olyan örömhír, amelynek a szívében ott van az ember végtelen méltósága. Minden ember az Úristen teremtménye és remek műve. Akármilyen a bőre színe, akármilyen az anyanyelve, a kultúrája. Minden ember az Isten gyermeke és remek műve. A kereszténység ezzel az örömhírrel szeretné átformálni, átalakítani a világot. Olyan világot akar fölépíteni, ahol nem a magántulajdoné a legfőbb szó, hanem mindenkinek a közös javát építi az emberiség igazságban és szeretetben. Egy nagyon érdekes megfogalmazása ennek az üzenetnek az, hogy régen azt hangsúlyoztuk, amikor az erkölcsről beszéltünk, hogy ne ölj. És a Szentatya azt mondja, hogy talán a mi világunkban meg kellene toldani ezt a mondatot, és valahogyan így kellene megfogalmazni, hogy mondjunk nemet minden olyan gazdasági rendszerre, amely embereket, népeket pusztít, földön futóvá tesz, megnyomorít. A Szentatya azt mondja, hogy van olyan gazdaság, amely pusztít és öl. És az egyház nemet akar kiáltani erre a gazdaságra, amihez, ahogy a Szentatya mondja, kellenének nagyon bátor, életerős politikusok is, akik tudják a magántulajdont, a gazdaságot valóban az ember szolgálatába állítani, akik képesek egy igazabb, egy emberhez méltóbb gazdasági életet a világ számára megteremteni. A Szentatya beszél arról, hogy ahogyan az Úristen, számtalanszor olvassuk a Bibliában, hallja a szegények kiáltását. Éppen így az egyháznak is hallania kell a szegény kiáltását. Az egyház, ahogy az Úristen, különlegesen is érzékeny kell, hogy legyen a szenvedőre, a gyöngére, a betegre, a szegényre. És elhangzik a Szentatyának az a híres mondata, amit rögtön a megválasztása után mondott, mennyire szeretnék egy szegény egyházat, és egy szegényekért élő egyházat. Jézus álma az volt, hogy a világunk átformálódjon, átalakuljon, és ebben ránk is számít. Brazíliában történt, egy család hatalmas örömmel várta a negyedik gyermekét, azonban nem sokkal a szülés után a kisgyermek meghalt. És édesanya kétségbe volt esve, magában azt mondta, hogy miért engedte ezt az Isten? Hol van az Isten? És egy-két nappal később, egyik reggel arra ébrednek, hogy nagyon erős gyereksírást hallanak valahonnan. És kilépnek az ajtón, és akkor látják, hogy egy pólyás kisbaba le van téve az ő ajtajuk elé. Nem tudták, hogy honnan. Az édesanyja szülés után a babát valahol le akarta tenni, ott hagyta pont az ő lakásuknak az ajtaja előtt. Erre a hangos gyerek sírásra ébredtek. Első gondolata az édesanyának az volt, hogy nem tud ő vállalni. Ezután, a gyász után, a kétségbeesése után nem tud vállalni a gyermeket. De aztán egyből érezte, hogy ez talán az Úristen válasza az ő kiáltására. Néhány perc alatt eldöntötte, hogy a gyermeket fölneveli. Igen, gyakran, ha sok szenvedést látunk, az ember azt kérdezi, hogy hol van az Isten? Miért nem segít? Pedig talán az igazi kérdés nem ez lenne, hanem az, hogy hol van az ember? Miért nincs valaki, aki a szenvedő felé kinyújtja a kezét? Ahogyan az auschwitzi haláltáborban is sok ott levő fogoly megfogalmazta ezt, az igazi kérdés talán nem ez volt, hogy hol volt akkor az Isten. Az igazi kérdés az volt, hogy hol volt az ember. Az Úristen szeretné megújítani ezt a világot, és ebben számít a mi kezünkre, a mi szívünkre is. Azt akarja, hogy formáljuk át a világot, a környezetünket. A legelső, amit át kell formálnunk, a legelső környezet saját magunk vagyunk. Saját magunkat nagyon nagy akarattal és hittel lehet formálni. Elsősorban a térdeinkkel. A környezetünket, a másik embert azonban teljesen másképpen, elsősorban kedvességgel és szeretettel. Nem azzal a szigorral, ahogy az ember a maga életét vezeti, hanem sokszor szinte elkényeztető szeretettel. Ahogyan Jézus számtalanszor ezt tette, például a kánai mennyegzőn, hogy egy fiatal párnak az esküvőjét megmentette, a vizet borrá változtatta. Másfajta módon alakíthatjuk önmagunkat, és alakíthatjuk a körülöttünk levőket. A Szent Atya igen sokat beszél arról is, hogy az egyházi iskolák egy nagyon fontos helye annak, ahol a világot alakíthatjuk, formálhatjuk. Ahol kellene, hogy a nevelés, meg az evangélium örömhíre teljesen egy legyen. A nevelést, az oktatást átjárja az evangélium. És a gyerekek átéljék, hogy a világuk egy, a tudásuk, az az élet eszme, amit nekik átadnak, életmód, és a hitük ez teljesen egy. A katolikus iskolák hatalmas lehetősége az Isten országa építésének. A Szent Atya beszél aztán arról, hogy különleges helye a világ Krisztusivá tételének a család. És beszél arról, hogy a családot újra és újra ápolni kell, nem magától marad egy házasság szép és egy család szeretettel teli. Oda rengeteget bele kell adni. A szeretettel senki sem spórolhat, ahol méricskélni kezdik a szeretetet. Ha ő úgy, akkor én is így. Ott a szeretet nagyon hamar elfogy. Az igazi szeretet mindig pazarol. Örömmel, bőkezűen mindenét odaadná. Mennyire fontos, hogy a férj és a feleség a maga küldetését a családban újra és újra teljesítse. A férjnek talán nagyon sajátos feladata az, hogy állandóan udvaroljon. Sugározza a felesége felé az, hogy örül annak, hogy ő a felesége. Tudjon szeretetet, új gondolatokat szint vinni a házasságba, a családba. A feleségnek talán egészen különleges küldetése a családban az, hogy ne bántódjon meg, ne a maga fájdalmait figyelje, nem tudjon egy kicsit azon fölülemelkedni. Tudja mindig finoman, bölcsen jelezni a férjének azt, hogy mi az, ami fáj, és mi az, aminek örülök. Ha a feleség ezt nem tudja bölcsen, apró jelzésekkel nap mint nap tenni, akkor nagyon hamar külön simpályákon fog futni férj és feleség élete, nem fogják egymást érteni. Egy házasság nem magától marad szép, rengeteget kell érte tenni. És ha két szülő így él, akkor a gyermekeik életébe átültetődnek az értékek, szinte szavak nélkül. Egy piarista atya mesélte, hárman fiú testvérek, szüleik nagyon szépen éltek, általában nem volt otthon semmifajta veszekedés, feszültség, de volt egy este, amikor a két szülő egy kicsit összekapott. És ők már akkor tizenévesek voltak. Hirtelen összesen beszéltek, úgy ösztönösen jött. A három fiú odállt az édesanyjuk elé, szembe az apjukkal, és azt mondták neki, ne veszekedjetek. Anyának van igaza. Apa kicsit meg is rettent, hogy meglátta a három fiút magával szemben. Vége lett a veszekedésnek. Másnap reggel, ahogy az édesapa elment munkába, az édesanyja odahívta a három fiát, és rettenetesen leszitta őket. És azt mondta nekik, hogy soha többet ilyen meg ne történjen, hogy ők az apjukkal szembefordulnak. Mennyire fájhatott ez az apjuknak. És akkor ez a három fiú megtanulta azt, hogy a szüleik valóban szeretik egymást, akkor is, ha nem mindenben értenek mindig egyet. Az egységük, a szerelmük elpusztíthatatlan és mély, kiállnak egymás mellett. Megtapasztalták a szüleiknek a szerelmét. De a piarista atya azt mondta, hogy gyerekkorának az egyik legszebb élménye ez volt. Ahogyan átélte azt, hogy az édesanyja mennyire szereti az édesapját. Még szinte magával szemben is, maga ellen is kiállt mellette. A legnagyobb ajándék a gyerekek számára egy szépen megélt házasság. Budapesten látogattam végig egyszer az első áldozós gyerekeknek a családjait, és egyik kislányhoz mentem föl, egy nagyon különleges címet adott meg. Nem volt annyi emelete a háznak, mint ő írt. kiszúrta, gondoltam, hogy valamit elrontott. Amikor észrevettem, hogy egy nagyon ócska nagy bérház volt, egy kicsi lépcső a fal mellett vezet még följebb, valóban van egy kicsi felső része is annak az ócska háznak. Kicsit félve fölmentem ezen a szűk lépcsőn, és ott találtam meg a folyosó végén ezt a családot. Tél kezdete volt, semmilyen fűtésük a lakásban, igazából nem is lakás volt, egy nagyobb fajta szoba volt, ahol éltek, egyetlen csap volt a szobában. A lehellet meglátszott, semmifajta fűtés nem volt. Takarókba bugyolálva ültek, az ágy szélén úgy vártak. A kislányon, aki harmadikos volt, semmi nem látszott meg ebből az elképesztő szegénységből. Mindig szépen fölöltözve vidáman jött. Annyira megrendített ez, hogy vasárnap a templomban ebből egy pár szót elmondtam, hogy nem is messze tőlünk, talán nem is sejtjük, borzalmas szegénységben is élnek emberek. És mise után, legnagyobb meglepetésemre, két fiatal bejött, hogy szeretnének segíteni. És kiderült, akkoriban udvarolt ez a fiú ennek a lánynak. A lány meg sem volt még keresztelve. És életében talán a második szentmise volt, ahol ő jelen volt. És ő volt az, aki mondta a barátjának, hogy menjünk be, segítsünk. Nem a régi tőzsgyökeres keresztények, ennek a lánynak a szívében fogalmazódott meg, hogy valamit tenni kellene. És aztán valóban nagyon ügyesen szereztek egy kályhát, fát, legalább a fűtést valamennyire sikerült megoldani. Kereszténynek lenni ezt is jelenti. Jelent kinyújtott kezet, jelent megtett lépéseket. Ne szeressünk se szóval, se nyelvel, hanem tettel és igazsággal. A Szent Atya újra és újra hív minket, hogy lépjünk ki a kényelmes intézményeinknek a falai mögül. Menjünk a perifériákra, azokhoz, akik talán az Istentől távol kerültek, de a lelkük mélyén rászomjaznak. Az egyház találja meg újra a missziós lelkesedését, bátorságát, örömét. Rengeteg ember van, aki az Úristenre szomjazik. Nemrég éltem át egy ilyen esetet egy lelki gyakorlaton. Egy olyan férfi, akinek alig volt jelen az életében az Isten, rengeteg negatívum is ott volt családjában, múltjában. Akkora nyitottsággal fogadta a hitet, hogy elkezdett aztán hangosan is imádkozni, csorogtak a könnyei, teljesen átalakult 3 nap alatt. Rengeteg ember van, aki az Istenre szomjas. Igen, gyakran nincs, aki elvigye nekik az örömhírt, mert a keresztények megfáradtak, önmagukra figyelnek. Krisztus ránk is számít, a mi kezünkre, a mi lábunkra, a mi szájunkra, a mi szívünkre. Tudom-e én is továbbadni az életemmel és szavaimmal az örömhírét.